És ennek igéjét olvasom, ahogyan írva található Máté evangéliumában, Máté evangéliumának az első fejezetében, az első 17 versből hallgassuk meg Istennek igéjét, ami a következőképpen hangzik. Jézus Krisztus származása. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák. Izsáké Jákob. Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zera. Fáreszé Hezrón, Hezróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádád, Aminádábé Hason. Hasoné Szalmon, Szalmon fia volt Ráhától Boáz, Boázé Rúttól Óbéd, Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, és Roboámé Abijá. Abijáé pedig Ászá. Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uziás. Uziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé. Manassé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonyás és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekonyás fia volt Sealtíré, Zerubábel fia volt Abihudé Eljákin, Eljákiné pedig Azul. Azul fia volt Szádoké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázáré Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Jó hosszú családfa az, amit végighallgattunk most, és azért gondoltam, hogy ez a mai alkalomra teljesen jó számunkra, hiszen karácsonykor arról is szól az ünnep, hogy találkozik a család, akár olyan rokonokkal is találkozunk, akiket régen láttunk, és újra együtt vagyunk egy közösségben. És amikor együtt vagyunk, az persze mindig izgalmakat is sejtett magában. A gyerekek akár az ajándékot várják, de akár a történetek is elkápráztathatják őket, amit még a nagyszülők vagy dédszülők mesélnek. Én magam is emlékszem, hogy emiatt nagyon szerettem vendégségekbe járni, amikor kisebb voltam, hallgatva azokat a történeteket, ami számomra már történelem, és könyvből tanultam olyan embertől, aki még annak átélője volt. Több generációnak együtt lenni mindig akár feszültségforrás is lehet a generáció közötti különbségek miatt. Másképp gondolkodik szülő, másképp gondolkodik már a gyerek. Szeretnénk tanácsot adni, szeretnénk a legjobbat, de nem mindig a megfelelő képen sikerül ezt átadni. Aztán ott is van az is ezekben a találkozásokban, hogy jó mondjuk a szép eredményekkel, dicsekedni akár az unokák, a gyerekek tekintetében másoknak is. Szívesen adjuk tovább ezt a távolabb rokonságnak, az ismerősöknek is. És persze lehet, vannak olyan dolgok is, amikről pedig legszívesebben akár hallgat az ember. Amiről jobb, ha minél kevesebben tudnak, nem is nagyon hangoztatjuk a családban, akár nem is beszélünk bizonyos rokonokról. Ilyen is előfordulhat. És karácsony ünnepén azért aktuális ezt megvizsgálni, mert Jézus családszájában is sok minden magában rejt. Jó távolra nyúlik vissza. Kezdi egészen Ábrahámnál, az ősatyánál. Máté innentől indul, hiszen zsidóknak írja az evangéliumát, és szeretné számukra végigvezetni, hogy ki is ez a Krisztus, és honnan származik. Elkezdi tehát Ábrahámtól mesélni ezt. És érdekes történetekkel lehet itt is szembesülni, hogyha egy-egy nevet megnézünk. Ebben a családban is találkozhatunk meglepő történetekkel. Már az ősatyáknál eszünkbe juthat az, hogy kevésbé dicső történetek is voltak itt. Gondoljunk csak Ábrahámra. Persze tudjuk róla, hogy az ő hitét megpróbálta Isten, amikor Izsákot fel kellett áldoznia, amikor fel kellett volna áldoznia. De ott van az is például ugyanúgy Ábrahámmal kapcsolatban, hogy amikor Sárával vándoroltak egyik városról a másikra, akkor ő többször letagadta a feleségét. Többször hazudott róla, azt mondta, hogy ő nem a feleségem, mert nem akart bajba keveredni. És egyszer emiatt Sára majdnem az egyiptomi fáraónak a felesége lett. Mert nem mondta meg idejében az igazat. Ábrahám tehát azért nem mindig volt arról a nagy bátorságáról híres. Aztán azt olvashatjuk, hogy ő nemzette Izsákot, akit, hogyha megnézzük, akkor a gyermeknevelés szintjén nem volt annyira élenjáró ember. Tudva az, hogy volt kedvence, különbséget tett az ő gyerekei között, ikrei voltak, de neki megvolt a saját magáé, amelyik kedvesebb volt számára. És csak ő tudta az apjának megfelelően elkészíteni azt az ételt, amire ő vágyott már öregként, már akként, amikor vak volt. És mit tett a kisebbik? Csalással szerezte meg az áldást, hogy mégis az övé lehessen. Mert ő is érzékelte azt, hogy igen, az apjának a bátyja a kedvence. Ő meg persze az anyjának volt a kedvence, és az édesanyja segített neki ezt a turpiságot végrehajtani. Ezek a dolgok még akár azt mondjuk, hogy elfogadhatóak, hiszen emberek vagyunk, hibázunk, mindenkinek vannak rossz döntései, mi se tudjuk tökéletesen nevelni a gyerekünket, mi se tudunk mindig bátran kiállni és elmondani az igazságot, és amellett kitartani, mert vannak olyan helyzetek, amikor ez nehéz. De ha tovább olvassuk ezt a nemzetség könyvet, akkor oda nem élő női nevekkel is találkozhatunk. Ugye azt mondtam, hogy Máté zsidóknak írja az evangéliumot. Első rendben őket akarja megszólítani. Mindegyik evangélium egy kicsit más-más árnyalatban szólal meg. Lukács is másképpen közelíti meg, aztán János egészen más módon írja meg az ő evangéliumát már. És itt van ez a női név Támár, aki nem is volt zsidó, kezdjük ott, egy másik népből származott. Ráadásul tudhatjuk róla, hogy a saját apósától, Júdától született gyermeke. Mégpedig úgy, hogy neki is parázna nőnek kellett ahhoz öltöznie, hogy gyermeke születhessen, mert az apósa nem tartotta meg az ígéretét, és özvegy létére nem adta hozzá a legkisebb fiát, amikor az felnőtt. Milyen már ez, hogy ilyen családból származik a messiás, ahol ilyen intrikák, ilyen családi hazugságok vannak. És aztán ott van Ráháb. Nála találtak menedéket Ézsaúnak a kémjei, akik Jerikó városát mentek el feltérképezni, mielőtt elfoglalták a várost. És róla is azt írja a Szentírás, hogy bizony egy parázna nő volt, akinél menedéket találtak, aki befogadta ezt a néhány kémet, hogy megmeneküljenek, amikor körbejártak a királynak a katonái, hogy legyen hol elbújniuk. Aztán ott van Dávid fia, Salamon, így írja, aki ugye Betsabétól született. De tudni kell azt róla, hogy úgy született meg Betsabétól, hogy előtte Dávid megölette a férjét. Persze nem úgy direkt, hogy ő lett volna olyan bátor, hogy ezt fölvállalja, hanem amikor ez a katona óriás bevonult a hadseregbe, akkor azt mondta az ő parancsnokának, állítsd jó előre! Így jó eséllyel elesik a következő ütközetben. És sikerültek is Dávid számításai. És így már nem volt semmi akadálya annak, hogy elvegye az ő szegény özvegyét, hogy megvigasztalja. És így született meg Salamon, aki tudjuk, hogy milyen bölcs uralkodó volt, és még Sába királynője is elment megpróbálni az ő bölcsességét és hatalmát. Mindig a jó dolgok jutnak eszünkbe. Szoktuk ezt mondani így is, hogy a múlt megszépíti az emlékeket, de ha egy kicsit jobban oda nézünk, akkor annak ellenére, hogy azt várnánk ettől a családpától, hogy csupa dicső, és tényleg olyan történet, ami a nagyoknak a legendáit, a hőstetteit mondja el, azt láthatjuk, hogy mégis vannak benne bizony ezekben is hibák. A királyok közül volt, aki Dávid útját követte, volt, aki az Isten szerint élt, volt, aki pedig bálványokat imádott, és egyre több templomot építetett neki. Volt, aki aztán nagy reformot hajtott végre, Jósiás, amikor megtalálta a templom tekercseket, és újra helyreállított mindent, a templomnak a rendjét, az istentiszteletnek a rendjét. Aztán volt olyan is, aki még a halálos ágyán is orvosokban reménykedett. Még akkor sem tudott imádságban leborulni Isten előtt, hanem azt olvashatjuk, hogy orvosoktól kért segítséget. Megállapíthatjuk akár, hogy többet vártunk volna ettől a családfától, a messiás családjától. Jézus felmenői között minimum ne legyen házasságtörő, ne legyen paráznanő esetleg, csaló vagy hazug ember. Ott legyen mindenki tisztességes, jó zsidó ember, aki megtartja a hagyományt, aki eljár a templomba, aki bemutatja az áldozatot, amikor kell, aki befizeti a tizedet. És mégis azt láthatjuk, hogy bizony van ott házasságtörő, van ott pogány is tulajdonképpen. És ez alapján azt is mondhatnánk, hogy kicsit ilyen halmozottan hátrányos az a család, ahonnan Jézus származik. És mégis milyen üzenete lehet ennek a számunkra? A szent családról, József felmenőiről kimondható, hogy közel sem szentek abban a formában, ahogyan mi ezt használjuk. Jézus már a származása révén is tulajdonképpen közösséget vállal a bűnös emberekkel és a pogányokkal. Már ebben is megmutatkozik az, ami az ő életének a célja volt, hogy minden emberrel közösségben legyen, hogy mindenkiért jött, ahogyan írja a János evangéliuma, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta az egész világért, nem csak egy kiválasztott családért, nem csak azokért, akik már generációkra visszamenőleg oda tartoztak és bent voltak a templomi névjegyzékben, hanem mindenkiért. Ugyanúgy azokért az emberekért is, azok is közösséget vállalva, akik akár más népből származtak, akik akár hibákat követtek el az életük folyamán. Bátoríthat ez minket, és aláhúzza azt a tényt is, hogy Isten nem személy válogató. Mi olyan sokszor válogatnánk meg szívesen azt, hogy ki legyen az, aki mellettünk ül a templomban, ki legyen az, amelyik család majd következőnek becsatlakozik a gyülekezetbe, akik milyen szépek lennének, ha végre összeházasodnának, vagy az ő gyereküket, ha megszerettelnénk, milyen más lenne, mekkora ünnep lenne az. Olyan sokszor igenígy ott vannak bennünk ezek, mert nyilván a magunk gondolkodása szerint kiválasztunk embereket, akik szimpatikusabbak. Jézus azonban nem így cselekszik. Lehet vele közösségben lenni, hozzájönni, bármilyen is legyen, ami múltunk, bármit is tettünk, bármilyen is az életünk, bármilyen megkötözöttsége legyen. Amelyik bűnt mi megbánjuk, azt írja a Szentírás, hogy hű és igaz ő, és valóban megbocsátja. Mint ahogy a tegnapi színdarabban elhangzott, hogy lehet, hogyan lehet az, hogy az Isten megbocsátja azt a bűnöket. Akkor, hogyha tényleg bocsánatot kér rá az a kisfiú, és ránk is ez igaz, ha tényleg tudunk arra bocsánatot kérni, akkor ő megbocsátja, és lehet újat kezdeni az Istennél. Az úrvacsora jegyei is erre emlékeztetnek bennünket, a kenyér és a bor által. Azt szimbolizálják, ahogy az ő teste megszületett, és az ő vére kiontatott, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk, hogy nekünk legyen örök életünk, hogy mi közösségben lehessünk egymással és az Atyával. Jézus felmenői tehát megerősíthetnek minket abban, hogy nincsen egy isteni feltételrendszer, aminek meg kéne felelnünk, és csak akkor jöhetnénk. Templomban csak akkor úrvacsorázhatnánk, csak akkor lehetne igét olvasnunk, csak akkor hallgatnám meg Isten az imádságainkat. Ez bármelyikünk megteheti, hogyha vágyat érez a szívében. És pont ezért jó így visszatekinteni ilyen múltra, és végignézni ezt a családot. És másodszoron ez a családfa Isten hűségét is, és türelmét is nagyon erőteljesen kifejezi. Az egyének szintjén is voltak olyanok, akik hűtlenné lettek, de ezzel Isten nem mondta azt az egész családra, hogy na jó, hagyjuk az egészet, akkor keresek egy másik családot, és majd ott fog megszületni a messiás, akik nem okoznak csalódást, hanem kitartott. Azt mondta, hogy Ézsaiás is megprófétálta, hogy majd a Dávid törzséből egy hajtás nő ki, és onnan jön el a messiás, akit hívnak békesség fejedelmének, aki elhozza a megváltást. Isten nem mondott le az emberiségről azért, mert hűtlenné válunk, rólunk sem mond le, amiatt, hogyha elfordulnánk tőle, ha távol élnénk amúgy a hétköznapjainkat, hanem oda fordul hozzánk. Nem mondja azt, hogy tőled jobbat vártam volna, mert itt van ez a Becsabé is például. Dávid, tőle többet vártam volna. Pont az egyik gyerek hozta lelkesen a füzetét megmutatni, hogy milyen abban most elsősként a mindenféle értékelés, és odaért az egyikhez a tanárnéni, hogy tőle többet vártam volna. Tőle szebbet várok. És milyen jó, hogy az Isten nem ezt mondja nekünk, hogy tőle szebbet, tőle jobb imádságot várok, tőled ezt meg azt várom, hanem azt mondja, hogy téged várlak, úgy, ahogyan vagy, csak gyere már végre, és hadd tudjalak átölelni az én atyai karommal. Ez az, amit ezen a találkozón keresztül is kifejez, hogy nem elítél, hogy nem elzavar, hanem hűséges az Isten az ő szeretetében és türelmes hozzánk. Hiszen milyen igazságtalan lenne, mi is fel lennénk háborodva, ha az Isten azt mondaná, hogy nem kellett, én nem hallgatlak meg. Ehhez képest hasonlóak vagyunk mi, amikor ezt tesszük egymással. A fogyasztói társadalom is ezt neveli belénk. Van jobb, akkor cseréljük le a régit. Akkor nem kell azzal szórakozni, hogyha lehet újat venni, akkor minek esetleg valamit újra megjavítani, dobjuk ki. És pont ezt a kapcsolatainkra is egyre gyakrabban használjuk. Valaki megbántott. Ugyan minek neki megbocsátani? Ugyan minek oda menni hozzá, és leülni és megbeszélni, még akkor is, ha fájdalommal jár. Annyi más ember van, majd oda fordulok máshoz. A családban is minek rendezni akár dolgokat? Lehet vele nem beszélni, nem muszáj neki képeslapot küldeni, annyival olcsóbb, legalább az ünnep, neki már nem kell telefonálni. De az Isten nem ezt várja tőlünk. És nem ez, amire fel akar szólítani ezáltal, hanem az, hogy ahogyan ő hűséges és türelmes hozzánk, úgy mi is gyakoroljuk ezt a hűséget és türelmet egymás felé. És aki elkezdte bennünk a jó munkát, az elvégzi a Krisztus Jézus napjára. A hűtlenségem, a kimaradásom, nem indok így arra, hogy ne jöjjek vissza. Hányszor vagyunk úgy, hogy arra gondolunk, ó, a múlt héten már nem voltam templomba, nem jövök, mert mit gondolnak rólam? Mit érdekel, hogy mit gondolnak? Akarok jönni? Akkor ne ez legyen, ami miatt távol maradok. Mert az Isten sem ezekre néz. Nem azt nézi, hogy ki milyen hibákat követett el, hanem arra néz, hogy minket kiválasztott. Mégpedig kiválasztottalak és megváltottalak. Neveden szólítottalak. Karjaimba zártalak, enyém vagy. És ezt a szövetséget ő örökre akarja felkínálni. Nem csak erre az életre, hanem az örök életre is, amit mi megragadhatunk. Harmadszor pedig az látszik ezen a Jézusi családon, hogy nem kihaló család. Nem egy olyan családfa, ami véget ér Jézussal. Habár emberileg mi így gondolnánk, hiszen Jézusról bármit is mondjanak, bár a tudósok, azt hiszük mi, és azt tartjuk a Szentírás alapján, hogy ugye neki nem volt családja, nem nősült meg, nem lettek gyermekei. Ilyen módon ő nem vitte tovább ezt a generációt, ezt a nevet. Nem születtek gyermekei. És mégis, hogyha pedig a hit szempontjából hívőként nézzük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy több ezer és több millió testvére van tulajdonképpen szerte a világban. Mert Jézus által testvérek lehetünk. És tudom, sokszor használjuk ezt a kifejezést úgy, hogy akár van egy kicsit negatív éle is, mint testvérek. De itt tulajdonképpen öröm fogalmazódik meg benne, hogy Jézus által ennek a családnak mi is a tagjaivá lehetünk. Örömhír van benne. Krisztus családjának a tagja lehetek. Jézus születése és élete által lehetővé vált bekerülni ebbe a családba. A kérdés az, hogy belül ténylegesen gyarapodott-e már ez a család? Ismer-e bennünket a gyülekezet? Akár találkozunk-e egymással, mint testvérekkel? Vagy ünnepnapokon eltöltünk egy istentiszteleten egy órát együtt, egymás mellett ülve? Van, hogy együtt úrvacsorázunk, egyszerre lépünk a kehelyhez. Ennyiben kimerül az, hogy mi testvérek vagyunk? Mert én úgy gondolom, hogy a testvéri közösség a szeretet közösséget jelent. Ott fontos számomra, hogy hogyan éri meg a másik, a hétköznapjait, Mi az, amiért könyöröghetek érte? Öröme van, akkor én is örülök. Nehézsége van, akkor én is odafigyelek arra, mint ahogy ezt szoktuk is gyakorolni, akkor tudjuk egymást felhívni, akkor tudunk egymásnak jelezni. Ezt is jelenti az, hogy testvéri közösségem van Jézus által, hogy nem kell egyedül hordanom az életemnek, akár az örömeit és bánatait, hanem lehet azt közösségben tenni. Jézus azt mondta a Máté evangéliumában, amit felolvastam, a vér szerinti családjának, az ő anyjának és az ő testvéreinek, hogy aki az én mennyei atyámnak az akaratát cselekszi, na azok az én fivéreim, nővéreim, az az én anyám. Ők az én valódi családom, ők az én igazi rokonaim, akik az atya akaratát cselekszik. És a cselekedeteink igazolják azt is, hogy ténylegesen hova tartozunk, hogy kinek engedelmeskedünk az életünkben, hogy valóban az Isten családjába is beletartozunk, lelki értelemben, vagy mégsem. Én kívánom, hogy ezen az idei karácsonyon a családi közösségnek a megélése mellett is, ami tényleg egy jó dolog és áldás számunkra, hogy családban lehetünk, és így helyezett bennünket az Isten. Tudjuk megélni azt is, hogy Krisztusban testvérek vagyunk. És ennek a nagy családnak is részesei és tagjai vagyunk lélekben. Tudva, hogy mi is oda tartozunk. Jézus velünk is közösséget vállal. A hibáink ellenére hűséges és türelmes hozzánk. És nem a mi botlásainkat nézi. Növekedjen személyesen velünk is Jézus családja, én azt kívánom, ami, ahogy mondtam is, nem egy kihaló család, hanem újra és újra, újabb tagokkal bővülhet. Amikor valaki tudja azt hittel elfogadni, hogy igen, nekem Jézus által bűnbocsánatom van, előtte lehet leborulni. Tudjuk ezt most megtenni, amikor az úrvacsorára készülünk, együtt imádságban is.